Mózes első könyve 10., 11. és 12. fejezet. A 10. fejezetben arról olvashatunk, hogy hogyan alakulnak ki különféle népek Noé utódaiból. Ezt a nemzetség táblázatot valószínűleg Sém állította össze. Az ige egy ideig Hám és Jáfet vérvonalát követi, majd eljutunk Sém vonalához, innentől kezdve pedig ezt a vérvonalat követi az ige, mert Sémtől származik majd Ábrahám, Ábrahámtól Izrael népe, Izrael népén keresztül pedig eljön a Messiás, így az ige ezt a vérvonalat követi nyomon egészen Krisztusig. Mások vérvonalát azonban csak egy ideig követi, hiszen az egész üzenet Jézus Krisztusban válik teljessé. Ezért aztán sok nevet és családot nem is említ a Biblia, akik ebből a szempontból nem fontosak. Ne feledjük tehát, hogy a Biblia nem a teljesség igényével készült történelmi leírás, nem is annak szánták, hanem egy olyan leírásnak, amely elvezett Ábrahámhoz, onnan Dávidhoz, onnan pedig Krisztushoz. Amikor pedig Krisztushoz érkezünk, többé nem fontos a vérvonal, hiszen Isten addigra már bebizonyította, hogy Jézus Krisztus az ígéret szerint Dávid, Ábrahám, illetve Ádám leszármazottja. Ezek Noé fiainak, Sémnek, Hámnak és Jáfetnek a leszármazottai, mert fiaik születtek az özönvíz után. Jáfet fiai Gómer, Magóg, Mádaj, Jáván, Tubal, Mesek és Tirász. Gomért a sumérok elődjének tartják, Magógot pedig a szkíták elődjének. Mádaj a médek elődje, Jáván pedig a görögöké. Meseket a mai Moszkvával, Tubált pedig Toblenszkel hozzák összefüggésbe. Azt látjuk tehát, hogy Jáfete származottai az ázsiai és az európai népek voltak. Így érkezünk el Gómer fiaihoz, aki az első Jáfet fiainak sorában. Tőle származnak a germán népek. Gómer fiai Askenáz, Rifat és Togármá. Togármá esetében az örményeket szokták említeni, Askenáz esetében pedig a germán népeket. Jáván fiai Elisá, Tarsis, Kittim és Dodanim. Ezektől ágaztak szét országaikba a szigetlakó népek, mindegyik a maga nyelve szerint nemzetségekre és népekre tagolódva. Így jutunk el Európa területére, Skandináviába, illetve Anglia területére. És így jutunk el a kaukázusi emberfajhoz, amely Jávántól származik. Hán fiai Kús, Micraim, Pút és Kánaán. Kús fiai Szebá, Havilá, Szaptá, Ramá és Szapteká. Ramá fiai Szebá és Dedán. Ők tulajdonképpen délre vándoroltak, és az afrikai területet népesítették be. Kánaán leszármazottai voltak a föníciaiak. A földközi tenger északi partján feküdt Szidón, amelynek testvérvárosa Tírusz volt, és itt éltek a föníciaiak. A jebusziak Jeruzsálem környékét népesítették be, a 17. versben pedig a színiekkel is találkozunk. Feltételezik, hogy a színiek egy része keletre vándorolt, és belőlük származtak a kínaiak. Érdekes, hogy a kínaiakat mind a mai napig sínó népként emlegetik, és olvashatunk például a sínó-japán háborúról is. Sőt, mi több, számos kínai név mind a mai napig a sín előtaggal kezdődik. A 8. vershez érve az egyik leszármazottnál megáll az ige. Kús nemzette Nimródot. Ez kezdett hatalmaskodni a földön, hatalmas vadász volt ő az úr előtt. Ehelyett az eredeti megfogalmazást úgy kellett volna fordítani, hogy hatalmas zsarnok volt ő az úr előtt. A vadászat ebben az esetben az emberek lelkének vadászatát jelentette. Nimród ugyanis elfordult Istentől, és egy saját vallási rendszert alakított ki, amely később a babiloni vallásként vonult be a köztudatba. Ezt a vallást tehát Nimród indította útjára, amelynek keretében később édesanyját Szemirámiszt kellett az embereknek imádniuk, mint az ég királynőjét. Szemirámisz elbeszélése szerint Nimród akkor fogant, amikor ő még szűz volt. Nimród híres vadász volt. Azokban az időkben, talán éppen egyszerű fegyvereik miatt, az emberek nagyon féltek a vadon élő állatoktól, az oroszlántól, a tigristől, és mivel Nimród ügyes vadász volt, az emberek védelmezőjeként emlegették. Egyszer azonban vadászat közben egy vadkan felöklelte, és állítólag 3 napig holtan feküdt az erdőben. 3 nap elmúltával viszont visszatért belé az élet, az emberek pedig elkezdték megünnepelni feltámadását. Tojást festettek, és nagy ünnepségeket rendeztek minden év tavaszán. Egészen véletlenül Nimród december 25-én született, születését pedig általában úgy ünnepelték, hogy ajándékokat adtak egymásnak, részeges orgiákat szerveztek, fákat vágtak ki, és ezeket ezüsttel, illetve arannyal dekorálták otthonaikban. Mindez csupán néhány generációval Noé után történt. Anyja Szemirámis dicséretében pedig azt látjuk, hogy a sátán igyekezett utánozni és eltorzítani Isten munkáját. Ez a folyamat Nimróddal kezdődött, akit Tammuzként is emlegettek, és bizony, ha részletesebben tanulmányozzuk a babiloni vallást, illetve az egyes ünnepségeket, megdöbbenve tapasztalhatjuk, hogy milyen sok babiloni gyakorlatot átvett a történelmi egyház. Meglepő, hogy mennyire beszivárgott a babiloni vallási rendszer az egyházba. Isten tehát itt megemlíti Nimródot bábeli uralkodásának kezdetén. Az emberek az ő kezdeményezésére kezdenek égigérő tornyot építeni Bábelben, és ő buzdította az embereket arra is, hogy imádják a csillagokat. Az asztrológia gyökerei tehát szintén az ősi babiloni valláshoz nyúlnak vissza. Az eredeti szöveg megfogalmazása szerint az emberek nem azért építettek Bábelben tornyot, hogy feljussanak az égig, hanem azért, hogy onnan imádhassák a csillagokat. A torony egyfajta obszervatóriumként szolgált volna, ahol a csillagokat, a csillagképeket imádhatták volna az emberek. A régészeti ásatások során számos ilyen toronyra bukkantak már a babiloni síkságon. Ezek a tornyok tehát az imádat helyei voltak. A következő versekben folytatódik Hám leszármazottainak felsorolása. A 21. versben Sém leszármazottaihoz érkezünk. Születtek gyermekei Sémnek is, aki Héber összes fiainak ősatja, Jáfetnek pedig testvérbátyja volt. A Héber névből származik a Héber kifejezés, nem Ábrahámtól jön tehát ez a megnevezés, hanem Ábrahám elődjétől, Hébertől. A 22. vers felsorolja Sém fiait, a 23. versben Arán fiai találhatók, de mi csak koncentráljunk Héberre, és kövessük az ő vonalát. Hébernek is lett 2 fia. Az egyiknek neve Péleg, mivel hogy az ő idejében osztatott fel a föld, testvérének pedig neve Joktán. Itt azt olvashatjuk, hogy az ő idejében osztatott el a föld. Egyesek ezt a kijelentést a kontinensek szétválasztásának tudományos elméletével hozzák összefüggésbe. Az elmélet értelmében eredetileg minden kontinens egy összefüggő szárazföldet alkotott, egy időben viszont a kontinensek szétváltak, és egyre inkább eltávolodtak egymástól. Az elméletet alátámasztandó a tudósok a 25. versre utalnak a Bibliában. Ha azonban végigmegyünk az időrendi táblázatokon, azt találjuk, hogy Peleg Bábel tornyának idejében élt, Bábel tornyánál pedig az embercsoportok szétválasztására és a különféle népek kialakulására került sor. A 25. versben szereplő kijelentés tehát valószínűleg arra utal, hogy akkor tájt váltak szét a föld népei, nem pedig arra, hogy akkor váltak szét a kontinensek a tudományos elmélet értelmében. Tehát ezt az elméletet önmagában nem vedhetjük el. A 28. versben szereplő leszármazottak között találjuk Jobábot is, aki nagy valószínűséggel Jobb volt Jobb könyvéből, de ezzel majd később foglalkozunk, amikor Ábrahám leszármazottaihoz érünk. Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. Ez a nyelv valószínűleg a héber volt, hiszen Mózes első könyvének elején olyan embereket sorol fel az ige, akik héber névvel rendelkeztek, nevüknek pedig héberül volt konkrét jelentése, így elképzelhető, hogy az eredeti nyelv ezen a ponton a héber volt. Amikor útnak indultak keletről, Sinár földjén egy völgyre találtak, és ott letelepedtek. Azt mondták egymásnak: gyertek, vessünk téglát, és égessük ki jól. És a tégla lett az építőkövük, a földi szúrok pedig a habarcsuk. Ez azért érdekes, mert rámutat arra, hogy az özönvíz után az embereknek voltak téglaégető kemencéi. Vagyis nem csak egyszerűen kövekből építettek házakat, hanem ismerték a téglaégetés előre haladottabb technikáját is, voltak égető kemencéik, amelyekben alaposan ki tudták égetni a téglát. És el is kezdtek buzgón építkezni. Megépítették Ninive és Babilon városát is. Ezen városok építkezési munkálatait Nimród idejében kezdték, Nimród ösztönzésére. Azután ezt mondták: gyertek, építsünk magunknak várost és tornyot, amelyeknek teteje az égig érjen, és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne széledjünk az egész föld színén. Az Úr azonban azt parancsolta nekik, hogy széledjenek szét szerte a világba, és népesítsék be az egész földet. Ők viszont megpróbálnak ellenszegülni Isten parancsának, és egy meghatározott területen akarnak mindnyájan együtt letelepedni. Az Úr pedig leszállt, hogy lássa azt a várost és a tornyot, amelyet az emberek építettek. Ez az igevers ismét emberi szavakkal próbálja leírni Isten tetteit, mintha valóban arról lenne szó, hogy Istennek le kellett szállnia a földre ahhoz, hogy az emberek tevékenységét megvizsgálhassa. Isten mindenütt jelen való, ő kezdettől fogva figyelemmel kísérte a történéseket. Ekkor ezt mondta az Úr: most még egy nép ez, és mindnyájuknak egy a nyelve, de ez csak a kezdete annak, amit tenni akarnak, és most semmi sem gátolja őket, hogy véghez vigyék mindazt, amit elterveznek. Itt egy vallási rendszer van kialakuló félben. Lehetséges, hogy eredetileg Isten valóban jelként helyezte a csillagokat az égre, és az evangélium kiolvasható volt az állatövi jegyekből, az oroszlánból, a szűzből és az ehhez hasonlókból. A sátán azonban mindig is eltorzította Isten dolgait. Nem volt ez másként a csillagokkal sem, és bár Isten eredetileg terveinek üzenetét helyezte az égboltra, a sátán az üzenet kiolvasásának tudományát az asztrológiára torzította, amely már korán a babiloni időszakban megjelent. Egészen konkrétan éppen Bábelben, ahol az emberek egy obszervatóriumot akartak építeni, hogy megfigyelhessék a csillagképeket az égen. Ahogy az imént említettem, elképzelhető azonban, hogy eredetileg Istennek az emberekhez szóló jele valóban ott volt a csillagokban. Úgy tűnik, hogy a napkeleti bölcsek, akik keletről érkeztek, hogy megtalálják a gyermek Krisztust, a csillagokból olvasták ki helyesen azt az üzenetet, amit Isten oda helyezett. Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Az igében azt olvassuk, hogy Isten a csillagokat jelként is helyezte az égre, de aztán a sátán torzításaként megjelent az asztrológia, mégpedig Bábelben, ahol az emberek a csillagoktól várták az útmutatást, nem pedig Istentől. Isten az ő igéjében helyteleníti az asztrológiát, a csillagjóslások készítését, és Isten keményen felszólal azok ellen Ézsaiás könyvében, akik a csillagoktól várnak útmutatást. A csillagjóslás, a horoszkóp készítés gyökerei tehát az ősidőkben nyúlnak vissza, bár elképzelhető, hogy mint olyan sok más esetben is, kezdetben az egész még tiszta volt. A csillagokból lehet, hogy Isten üzenetét lehetett kiolvasni, idővel azonban ezek a gyakorlatok a sátán munkájává váltak. Isten tehát, amikor látta a dolgok alakulását, ezt mondta: Menjünk csak le és zavarjuk ott össze a nyelvüket, hogy ne értsék egymás nyelvét. Így szélesztette szét őket onnan az Úr az egész föld színére, és abba hagyták a város építését. Ezért nevezték ezt Bábelnek, mert ott zavarta össze az Úr az egész föld nyelvét, és onnan szélesztette szét őket az Úr az egész föld színére. A különféle nyelvek kialakulása valóban hatalmas csoda volt. Érdekes, hogy mi angolok sokszor azt gondoljuk az angol nyelvről, amellyel felnőttünk, hogy milyen kiváló nyelv is ez, és milyen nagyszerűen ki lehet fejezni vele gondolatainkat. Mindamellett pedig hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a kőkorszakban élt egyszerű népek egy sokkal primitívebb nyelvvel rendelkezhettek. Érdekes azonban, hogy gyakran éppen a legprimitívebbnek ítélt népek rendelkeznek a legkomplexebb nyelvvel. Nem véletlen tehát, hogy sokszor nem kis nehézséggel találja magát szembe az, aki megpróbálja a Bibliát egyes primitív népek nyelvére lefordítani. Az ember azt gondolná, hogy könnyű feladat lefordítani például azt a mondatot, hogy a férfi elment a gyülekezetbe. Csak hogy számos egyszerű nép nyelvében több szó is létezik a férfire, ahhoz pedig, hogy a megfelelőt kiválasszuk, tudnunk kell, hogy olyan férfiről van ez szó, akit jól ismerünk, vagy csak kevésbé, illetve hogy szeretjük-e vagy sem, sőt, hogy tiszteljük-e, mert minden viszonyt más-más szó jelöl. Egyes nyelvekben akár 20 különböző szó is jelentheti a férfit. Számos ismerettel kell tehát rendelkezni a fordítónak arról a bizonyos férfiról, mielőtt eldöntheti, hogy melyik szót illesz-e a fordításba. De nézzük csak meg a mondat állítmányát, azt, hogy elment. Ennek kapcsán ismét felmerül a kérdés, egyszer ment csak életében a gyülekezetbe, vagy néha-néha eljárt. Megszokott dolog volt az életében, vagy csak ritkán tett ilyet. Még az sem mindegy tehát, hogy milyen állítmányt használ a fordító. Olyan sok oldalról kell megvizsgálni a szavakat, hogy egy idő után az ember legszívesebben csak feladná, mert olyan komplex nyelvekkel találja magát szemben. Bábelben tehát kialakultak a különféle nyelvek, az alapvető nyelvcsaládok, illetve azon belül is a többi variánsok. Így magyarázhatjuk például az új latin nyelvek közötti hasonlóságot, hiszen a spanyol, a portugál és a francia nagyon hasonlítanak egymásra. Sőt, azt is láthatjuk, hogy az angol nyelv például sokat átvett a latinból, illetve a görögből is. Isten tehát létrehozott mindenféle nyelvet, az emberek pedig a beszélt nyelv szerint bizonyos csoportokba verődtek, amelyeken belül tudtak egymással kommunikálni, az egyes csoportok pedig elkülönültek egymástól, és szétszélettek a világ minden pontjára. Most pedig koncentráljunk Ábrahámra, hiszen erre haladt tovább a történet. Ez Sém nemzetsége. Az ige itt ismét Sém leszármazottaival foglalkozik, de most már egyértelműen Ábrahám felé halad. Sém 100 éves volt, amikor Árpákszádot nemzette, 2 évvel az özönvíz után. Árpákszád születése után Sém 500 évig élt, és még nemzett fiakat és lányokat. Sém tehát körülbelül 600 évig élt. Árpákszád 35 éves volt, amikor Seláhot nemzette, Seláh születése után Árpákszád 403 évig élt, és nemzett fiakat és lányokat. Így folytatódik a felsorolás egészen Ábrahámig. Ugorjunk tehát a 26. vershez. Amikor Táré 70 éves volt, Ábrámot, Nahort és Háránt nemzette. Nem tudjuk, hogy ilyen sorrendben születtek-e Táré fiai, sőt azt sem tudjuk, hogy hány éves volt Táré, amikor Ábrahám született. Az is lehetséges, hogy Ábrahám a 3. fiú volt a sorban. Azt azonban elárulja nekünk az ige, hogy 70 éves korában Tárénak ez a 3 fia volt. Azt követően pedig még sokáig élt Táré. Ez Táré nemzetsége. Táré nemzette Ábrámot, Nahort és Háránt. Hárán nemzette Lótot. Hárán meghalt még apja életében a szülőföldjén Ur-Kasdínban. Ábrám és Nahor feleséget vettek maguknak. Ábrám feleségének Száraj volt a neve, Náhor feleségének pedig Milká volt a neve. Ő Háránnak, Milká apjának és Jiszká apjának volt a leánya. Vagyis Náhor az unokahúgát vette feleségül. Száraj azonban meddő volt, nem volt gyermeke. Táré fogta fiát Ábrámot, és Lótot, fiának Háránnak a fiát, és menyét Szárajt, fiának Ábrámnak a feleségét, és elindult velük Ur-Kasdimból, hogy Kánaán földjére menjen. Eljutottak Háránig, és ott letelepedtek. Ábrámnak nem volt saját fia, így Hárán halála után Ábrám mintegy örökbe fogadta Lótot, és együtt indultak útnak. Elmentek Ur-Kasdimból, ezen a területen jelentek meg ugyanis a hamis vallások, a panteizmus, a politeizmus, így tehát elhagyták ezt a földet, hogy Kánaánba menjenek. Útközben eljutottak Háránig, és ott letelepedtek. Az a tény, hogy mindnyájan útnak indultak Kánaánba, arra engedt következtetni, hogy kezdetben Ábrahám édesapja is elhívást kaphatott Istentől, hogy hagyják el Ur-Kasdim környékét, amely szellemileg romlottá vált, és vándoroljanak el egy teljesen más területre. Ők azonban csak Háránig jutottak, és ott letelepedtek. Táré 205 éves volt, amikor meghalt Háránban. Itt az igében egy látszólagos ellentmondást találunk. Amikor megnézzük, hogy mit mond István az Új Szövetségben Ábrahám elhívásáról, azt olvassuk, hogy Ábrahám apja halála után hagyta el Háránt, és elvándorolt Kánaánba. Ha azonban összeadjuk az éveket, azt látjuk, hogy Táré 205 évet élt, és ha 70 éves volt, amikor Ábrahám született, Ábrahám pedig 75 éves korában hagyta el Háránt, 70 meg 75 egyenlő 145 évvel, míg az ige szerint Táré 205 évig élt, vagyis nem egyeznek a számadatok. Mi erre a megoldás? Több lehetőség is létezik. Az egyik megoldás, hogy Ábrahám nem az elsőszülött fiú volt, vagyis a három fiú felsorolása az igében nem születési sorrendben történt, hanem fontossági sorrendben. Elképzelhető, hogy Ábrahám később született. Lehetséges, hogy Hárán született akkor, amikor Táré 70 éves volt, Ábrahám pedig később született, de arról nem ír az ige, hogy Táré akkor éppen hány éves volt. Ez tehát az egyik lehetséges magyarázat. Ez alapján Ábrahám késői gyerek volt, és mire ő elérte a 75 éves kort, édesapja valóban 205 éves volt. Ez nagyon is lehetséges. Egy másik lehetőség, hogy István Táré szellemi értelemben vett halálára utal. Emlékeztek, hogy amikor az Új Szövetségben egyszer odament egy fiatalember Jézushoz, és azt mondta, követlek téged, de előbb engedd meg, hogy eltemessem az apámat. Jézus erre azt mondta. Kövess engem, és hagyd a halottakra, hogy eltemessék halottaikat. Előbb engedd meg, hogy eltemessem az apámat. Ez gyakori szófordulat volt abban az időben. De ez nem jelentette azt, hogy a fiatalember édesapja halott volt, tehát Jézus válasza nem azt mutatja, hogy Jézus nem akarta megérteni, hogy a fiatalember édesapja meghalt, és nem akarta megengedni, hogy eltemesse. Ezzel a gyakori szófordulattal ugyanis akkortájt azt akarták kommunikálni az emberek, hogy nem azonnal kívánnak megtenni valamit, hanem csak később. Lehet, hogy édesapád kiváló egészségnek örvendett, és akár még 50-60 évig is élhetett, mégis ezt a szófordulatot használtad volna abban az időben, hogy kifejezd, hogy időre van még szükséged, nem akarod azonnal megtenni, amit kérnek tőled. Ennek fényében el tudom képzelni, hogy István sem Táré tényleges halálára utal, hanem arra, hogy Táré Háránban szellemi értelemben meghalt, mert hamis isteneket kezdett imádni. Ábrahám pedig itt rádöbbent arra, hogy egyedül kell tovább vándorolnia. Így fogta feleségét Sárát, illetve Lótot, szolgálóit és mindenét, amilyen volt, és elindult arra a földre, amit nekik ígért Isten. Ur-Kasdimból Háránba körülbelül 900 kilométer volt az út északnyugati irányba. háromból pedig 600 kilométert kellett megtenni Kánoánig, pontosabban Sikem környékéig, ahová végül eljutottak. Ábrahám Istennek engedelmeskedve indult útnak Ur Kasdímból, amikor azonban Háránba érkeztek családjával, ott telepedtek le. Lehet, hogy az édesapja unszolására történt, aki azt mondogatta, hogy Hárán is megfelel, hiszen kellemes hely, egy idő után azonban bekövetkezett Tári szellemi halála, amelyre István is utalhatott. Amikor pedig Tári szellemi értelemben meghalt, Ábrahám rádöbbent, hogy el kell hagynia édesapját és családját, és el kell vándorolnia arra a földre, amelyet Isten ígért nekik. Ne dobjátok tehát sútba hiteteket csak azért, mert látszólag ellentmondás van az éveket illetően ebben az igerészben, hiszen a problémára több lehetséges megoldás is létezik, bár nem tudjuk pontosan, hogy melyik a helyes. Az Úr ezt mondta Ábrámnak. Menj el a földedről, rokonságot közül és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok neked. Itt tehát Ábrahám sem volt teljesen engedelmes. Nagyon érdekesnek találom ezt, hiszen az új szövetség Ábrahámot mindig a hit hőseként emlegeti, egy olyan ember példájaként, aki hitt és bízott Istenben. Amikor mi a hitről olvasunk, gyakran elkeseredünk, mert látjuk, hogy milyen gyengék vagyunk, és hányszor elbuktunk már. Jó azonban tudni, hogy Ábrahám sem volt tökéletes. És Ábrahám hitesen volt tökéletes. Olyan jó tudni, hogy sem nekünk, sem hitünknek nem kell tökéletesnek lennie ahhoz, hogy Isten szeressen bennünket. Isten azt mondta tehát neki, hogy hagyja el Ur Kasdímot, és menjen el Kánaánba. Erre ők megálltak Háránban, és ott letelepedtek. Ezáltal nem engedelmeskedtek maradéktalanul az Úrnak. Láthatjuk tehát, hogy még a hit hőseinek is vannak gyenge pillanatai. És csak azért, mert neked is vannak gyenge pillanataid, és időnként megcsúszik a lábad, ez még nem jelenti azt, hogy Isten nem tisztel téged és a hitedet, vagy hogy Isten nem szeret, és többé nem akar hatalmas módon munkálkodni az életedben. Csak azért, mert hibázol és megállsz Háránban, Isten még nem vonja vissza elhívását az életedre. Ez nem jelenti azt, hogy minden esélyedet eljátszottad már, hogy betörzd Isten elhívását, és megvalósítsd, amit Isten a szívedre helyezett. Ábrahám is megállt Háránban, de aztán elérkezett az idő, hogy elinduljon, és el is indult. Számodra is elérkezett az idő, hogy Háránból tovább indulj. Az Úr ezt mondta Ábrahámnak. Menj el földedről, rokonságot közül és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok neked. És itt Isten szövetségre lép Ábrahámmal. Nagy néppé teszlek és megáldalak, naggyá teszem nevedet és áldást teszel. Isten pedig minden egyes ígéretét betöltötte. Nagy néppé tette Ábrahám leszármazottait, megáldotta őt, és naggyá tette Ábrahám nevét, hiszen Ábrahám nevét mind a mai napig tisztelik és becsülik. Megáldom a téged áldókat, és megátkozom a téged gyalázókat. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Itt hangzik el az ígéret, hogy a messiás Ábrahám leszármazottja lesz, és nem csak a zsidó népre hoz áldást, hanem a föld minden népére. Ábrám elment, ahogyan azt az Úr mondta neki, és Lót is vele ment. Ábrám 75 éves volt, amikor kijött Háránból. Fogta Ábrám Szárajt a feleségét, és Lótot a testvére fiát, meg minden szerzeményüket, amit csak szereztek, mindenkit, akikre Háránban tettek szert, és elindultak, hogy Kánaán földjére menjenek. El is érkeztek Kánaán földjére. Majd átvonult Ábrám az országon egészen a Sikemi szenthelyig, Móré tölgyeséig. Akkor még a kánaániak voltak ezen a földön, vagyis Kánaán leszármazottai. Az Úr megjelent Ábrámnak, és ezt mondta. A te utódaidnak fogom adni ezt a földet. Ő pedig oltárt épített ott az Úrnak, aki megjelent neki. Látnunk kell azonban, hogy Isten ígérete, hogy Ábrahám utódainak adja azt a földet, ezen a ponton a palesztinokat is magában foglalja, hiszen az arab nép is Ábrahámtól származik, Izmaelen keresztül. Ezen a ponton tehát Isten ígérete nem csak a zsidóknak, hanem az araboknak is szól. Később azonban, amikor Isten megismétli ígéretét Jákobnak, az az ígéret már csak a zsidó népre vonatkozik, az arab népekre nem. Onnan tovább indult a Bételtől keletre eső hegyvidékre, és felütötte Sátrát. Bétel esett nyugatra, Áj pedig keletre. Később, amikor Józsué elfoglalta a földet és Jerikóhoz ért, arról olvassunk, hogy először elfoglalta Ájt, majd pedig Bételt is. Ábrahámnak most már van egy kedvenc hely ezen a környéken, közel Bételhez, mégpedig Bétel és Áj között. Azon a környéken ez a legmagasabban fekvő terület, ahonnan csodálatos a kilátás. Körülbelül 15 kilométerre Jeruzsálemtől északra fekszik ez, és körülbelül 30 kilométerre Sikemtől. Erről a pontról belátható a Jordán völgye, Szamária, sőt Jeruzsálem is. Csodálatos onnan a kilátás. Oltárt épített ott is az Úrnak, és segítségül hívta az Úr nevét. Azután útnak indult Ábrám, és tovább vonult a délvidék felé. Egyszer éhínség támadt azon a földön. Ekkor lement Ábrám Egyiptomba, hogy ott tartózkodjék, mert súlyos éhínség volt azon a földön. Amikor már közel járt Egyiptomhoz, ezt mondta feleségének Szárajnak. Figyeljük csak meg a hitemberét. Nézd csak, tudom, hogy szép arcú asszony vagy. Csodálatos, hogy ezt mondja a feleségének, aki akkor már 65 éves. Mivel azonban abban a korban hosszabb ideig éltek az emberek, elképzelhető, hogy 65 évesen Sára még szépségének teljében volt. Ábrahám 160 évig élt, így a 65 éves kor még nem számított olyan öregnek. Ha meglátnak az egyiptomiak, azt mondják majd, ez a felesége, és engem megölnek, téged pedig életben hagynak. Pontosabban elvisznek a háremükbe. Az egyiptomi uralkodók körében elterjedt gyakorlat volt, hogyha megtetszett nekik egy asszony, megölették a férjüket, az asszony pedig elhurcolták háremükbe. Mondd, hogy a húgom vagy, hogy jó sorom legyen a teréveden, és életben maradjak általad. Itt láthatjuk a hit hősét Ábrahámot, és láthatjuk, hogy még a hit nagy embereinek is vannak gyenge pillanatai. Engem ez nagyon bátorít, mert bizony nekem is vannak gyenge pillanataim, és hajlamos vagyok azt gondolni, hogy amint elgyengülök, Isten azonnal azt mondja, hogy rendben van. Ennyi volt. Megkaptad az esélyt, most pedig eltöröllek a föld színéről. Pedig Isten nem ilyen. Isten továbbra is tisztelte és megáldotta Ábrahámot, bár ő nem volt tökéletes. Isten azonban nem tökéletes embereket használ, mert ilyenek nem léteznek. Így hát ne aggódj amiatt, hogy nem vagy tökéletes, és ne gondold, hogy Isten elutasít, és nem tud téged használni. Isten megáldotta és használta Ábrahámot, bár egyes esetekben meggyengült az ő hite, ahogy az velünk is előfordulhat. Így is történt. Amikor Ábrám Egyiptomba érkezett, az egyiptomiak látták, hogy nagyon szép az asszony. A fáraó főemberei is meglátták őt, dicsérték a fáraónak, és elvitték az asszonyt a fáraó házába. Ábrámnak pedig jó sora lett az asszony révén. Lettek neki juhai, marhái és szamarai, szolgái és szolgálói, nőstény szamarai és tevéi. De nagy csapásokkal sújtotta az Úr a fáraót és házát Ábrám felesége Száraj miatt. Hívatta azért a fáraó Ábrámot, és ezt mondta. Mit tettél velem? Miért nem mondtad meg nekem, hogy a feleséged? Miért mondtad, hogy a húgod? Csak azért vettem feleségül, most aztán itt a feleséged, fogd és menj! Embereket is rendelt mellé a fáraó, és azok kivezették őt, feleségét és mindenét, amilyen csak volt. A fáraótól tehát különleges védelmet kapott, hogy ne bánthassák őket, és ne próbálják megfosztani őt feleségétől, Szárajtól. Itt találkozhatunk tehát az igében Ábrahámmal, akinek a vérvonalát nyomon követhetjük majd az igében egészen Krisztusig, ahogyan a Biblia bemutatja nekünk egy nép kialakulását, illetve azt, hogy hogyan jön el a világ megváltója a zsidó népen keresztül a világba. Isten áldjon benneteket, és gazdagítsa szíveteket és elméteket a lélek dolgaival. Hadd értsük meg jobban az ő igéjét, és hadd növekedjünk hitben és ismeretben. Az Úr legyen veletek, áldjon meg benneteket, tartson meg és erősítse meg szeretetben. Jézus nevében. Amen.